Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
2018. április 7-én meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Kolozsvár városának régóta dédelgetett terve volt, hogy nagyszülöttének Mátyás királynak maradandó emléket állítson. Az emlékmű elkészítése érdekében a város 1882. májusában szoborbizottságot alakított, és a nagy terv mögé rövidesen az ország egész közvéleménye felsorakozott. Az emlékmű Fadrusz János leghíresebb alkotása, pályájának csúcspontja és megkoronázása. A szobor ma is uralja Kolozsvár főterét, ahol a magyar többséget elveszített város egyik jelképévé vált. Témánk a Mátyás király emlékmű. Meghívott Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Keresztes úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat!
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Pár héttel ezelőtt beszéltünk ugyan Mátyás kettős ünnepéről, mégis most arra kérjük, hogy a kőbezárt múltunk első perceiben emlékeztetőül foglaljuk össze az elmondottakat.
A kettős ünnepről beszéltünk, és pedig arról tárgyaltunk, hogy 575 éve 1443. február 23-án született Kolozsváron, és mint beszámoltam akkor egészen részletesen, Hunyadi János fiaként, Hunyadi Jánosról is röviden tartottunk egy kis beszámolót, törökverő hadvezérként ismertük meg, és ő volt az, aki ugye Nándorfehérvár várát is megmentette a törököktől. Hunyadi János felesége Szilágyi Erzsébet volt, aki Mátyás édesanyja, ugye, és mint arról beszámoltam a múlt alkalommal, Mátyás Kolozsváron született, Méfi Jakabnak a házában, és ez a ház most is áll Kolozsváron, mint arról elmeséltem. Ferenc József apostoli király ajánlott el 400 forintot, hogy a házat megjelöljék, és azóta ez a ház, mint Mátyás szülőháza, bevonult a történelembe. Na most már a következő évforduló, amiről szó volt, azaz 560 éve történt, Mátyás királya választása 1455. január 24-én volt ez az esemény, és pedig Budán. Itt megint elmeséltem azt, hogy milyen fontos esemény volt ez, és tulajdonképpen anyai nagybátyja Szilágyi Mihálynak a hathatós hozzájárulásával választották végül is Mátyást királyá. Következő lépés, amiről be kell számoljunk, az arról a múltkor is említést tettem, hogy Mátyásnak a koronázása volt, mert őt megválasztották ugye 1458-ban királynak, de a Szent Korona, a Szent István koronája az nem volt Magyarországon, és ezt a koronát vissza kellett szerezni. Miután ezt Frigyestő visszaszerezte, 1464. március 29-én koronázták meg. Na most a következő esemény, amiről még beszámolnék, most röviden az Mátyásnak a házassága, ami 1476. december 22-én történt, amikor a nápolyi Ferdinánd király leányát Beatrixet, azaz olaszosan Beatrice-t vette el feleségül. Ez nagyon fontos az uralkodásának az idején, ugyanis ez az a fordulópont, amikor a reneszánsz tulajdonképpen bevonul a királyi udvarba, tehát a budai királyi udvarba. Még egy eseményről szólnék azért, ami nagyon közel van az adás időhöz, és pedig Mátyás haláláról, ugyanis Mátyás király 1490. április 6-án halt meg, 4-től 6-áig hardoklott a király, és reggel 7 és 8 óra között halt meg a bécsi udvarban, mert tudjuk azt, hogy Mátyás közben elfoglalta ugye Bécset is. Ez egy nagyon fontos esemény volt megint. Későbbi eseményekre tennék említést, ugye a törökök kétszer is megpróbálták Bécset elfoglalni, és nekik egyszer sem sikerült. Gyakorlatilag itt nagyon röviden felvázoltam Mátyás uralkodását, születésétől haláláig. 32 évet uralkodott, és ez az uralkodás bevonult a történelembe, mint a Magyarország történetének egyik legfontosabb periódusa, és gyakorlatilag ez egy olyan esemény volt, ami évszázadokra aztán meghatározta a magyar történelmet.
Amint már említettük, Kolozsvár városának régóta dédelgetett terve volt, hogy nagyszülöttének, Mátyás királynak maradandó emléket állítson. A főtér déli oldalán, a plébánia templom déli homlokzatának középtengelyében helyezkedik el a város híres szülöttének lovasszobra, mely az idők folyamán a plébánia templommal együtt Kolozsvár szimbólumává vált.
Ez nagyon fontos dolog, ugyanis miután említést tettem arról, hogy létezik Mátyás szülőháza, azon kívül még egy nagyon fontos épületről is beszámoltunk a múlt alkalommal, és pedig a Farkas utcai református templom épületéről van szó, aminek építéséhez Mátyás adott engedélyt. Persze akkor katolikus templomnak építették. Egyik legfontosabb késő gotikus épülete a kolozsvári épületállománynak. Város tanácsa már 1896-ban határozta el, hogy a főteret rendezi, és ezt dísztérre alakítja át. Eldöntötték azt is, hogy a dísztér összhangját a város legnagyobb szülöttjéről, Mátyás királynak a szobrával fogják díszíteni, és ez teszi majd teljessé. Ezért a tanács pályázatot hirdetett egy emlékműre, és erre a pályázatra 7 pályázó jelentkezett, és 1894 májusában Fadrusz János tervét fogadták el. Ez egy nagyon fontos esemény volt, mert végül is az alapkövet aztán 1896. szeptember 30-án a millenniumi ünnepségek keretében helyezték el. És a szoborcsoport, amelyiket mindenki ismer, ugye, 1902-re készült el, és itt ahhoz, hogy ezt felállítassák, lebontották a templom körüli falakat és épületeket, mert tudjuk azt, hogy itten ilyen kis házikók és épületek álltak. Ezeket tehát lebontották, és akkor ide a déli homlokzat elé helyezték el a szobrot. Tulajdonképpen a szobor egy ilyen bástyaszerű építménye talapzaton áll, ezt Pákei Lajos tervezte, és erre állították fel aztán a szoborcsoportot. Ez az alkotás Fadrusz legjobb szobra, azóta Kolozsvárnak a szimbólumává vált, és tulajdonképpen ez a szobor egy győztes, egy bevonuló seregszemlét tartó, magabiztos uralkodót ábrázol. A szobor az tulajdonképpen egy mozdulatlan alakot mutat, teljes páncézatban öltözve és a kengyelben áll, és két kézzel fogja a kardját, és ezt a lóhátán pihenteti. El kell mondjuk azt, hogy a király fején nem korona van, hanem egy aranyozott győzelmi babérkoszorú, és a tekintete viszont a táborban néz, mint hogyha egy sereg fölött tartana seregszemlét, tehát így áll a szobor. A fenséges hatás az fokozza, hogy a talapzatra állított 4 vitézt, akik fölött ugye áll lovastól, és ezek a vitézek hódoló gesztussal dicsőítik az uralkodott Mátyás királyt. Bár Fadrusz nem nevezte meg a mellékalakokat, a hagyomány azonban azonosította őket, és az alakuk a következők. A sisakját tartó idős magyar Balázs főkapitány tábrázolja, aki Horváth Bán is volt, baljában a boszniai lobogót és a cseh zászlót is tartja. Mellette Kirizsi Pál áll, a győztes hadvezér, aki Temesi Bán volt, és a jobbjában egy földre döntött török lobogót tart. A másik oldalon pedig Bátori István erdélyi vajda alakja látható, jobb kezében pedig a Mátyás által meghódított Bécs lobogója látható. Az egyedüli alak, aki nincsen páncél, és a baljával hódoló mozdulatot tesz, az Szapolya István nádor, aki később Ausztria helytartója volt. Mindannyian Mátyásra néznek, és Kinizsi nyitott szája, mintha viváltot kiáltana a királyra. Ennek a szoborcsoportnak talapzatán valamikor a koronás magyar címer állt, és a közepébe volt elhelyezve a hollos hunyadi címer, és alatta volt a felirat, hogy Mátyás király. Az emlékművet 1902. október 12-én avatták fel, és a császári királyi párt azt József Ágost főherceg képviselte, ő leplezte le a szobrot, és itt az ünnepségen részt vett Apunyi Albert, Szél Kálmán és Bánfi Dezső, Jókai Mor is például megjelent ezen a szoboravatáson. Most a szobor történetéhez hozzá tartozik, hogy 1919 tavaszán megpróbálták a lovat a talapzatáról lerántani és összetörni, ez akkor nem sikerült. Végül aztán azért menekült meg, mert a Hunyadi Korvin család állítólag román eredetre hivatkozva meghagyták a szoborcsoportot, de viszont lecsiszolták a magyar címert és eltüntették a Mátyás király feliratot, és ekkor jelent meg a Máté Korvin elnevezés, amit feltűztek a talapzatra. Ezt a táblát, amit ők akkor feltettek, 1940-ben a bécsi döntést követően eltávolították, és visszakerült a magyar felirat, és alája pedig a magyar címer. 1945-ben, miután újra el akarták bontani a szobrot, ez nem történt meg szerencsére, aztán a Mátyás Rex felirat került ide, és címet viszont teljesen eltávolították. A Mátyás szobor tulajdonképpen Kolozsvárnak a szimbólumává vált, és a főterét azt állandóan díszítette. 1994 nyarától a szobor egész környéke ásatási területté vált, és ezzel nagyon sokan tiltakoztak, viszont azt is mondhatom, hogy az ásatások azok nagyon kevés eredménnyel jártak, néhány római kori falmaradványt találtak, amit aztán 2005-ben találtak meg tulajdonképpen, de a régészeti kutató gödrök nagy részét aztán betömték, és a római ház maradványait 2008 őszén egy üveges fedéllel borították be. Így tulajdonképpen eltűnt ez az építőtelep, végül is újra rendezték a teret és a szobor környékét. A szobor felállítása óta nem volt ez a szoborcsoport felújítva, elég rossz állapotba került a talapzat is, annak következtében, hogy mint már említettem, le akarták dönteni és le akarták húzni a szobrot, de viszont senki nem mert hozzanyúlni azzal a félelemmel, hogyha leveszik a talapzatról és elkezdődik a felújítás, akkor soha nem fog visszakerülni. 2010 folyamán sor került aztán végül is a román-magyar államközi egyezmény alapján a szobornak a felújítására, és így aztán helyreállították, felújították a szobrot és a szoborcsoportot, gyakorlatilag ez most eredeti fényében és formájában díszíti a főteret.
Szenteljünk pár percet a király uralkodásának történelmi értékelésére is.
Hát az uralkodói tevékenysége már kortársai körében nagy vitákat váltott ki, mert a kritikus vélemények hangzottak el már 1479-ben, mert eszerint Mátyás elhanyagolta a török veszélyt, és értelmetlen nyugati hódító hadjáratokra fecsérelte a katonai és a gazdasági lehetőségeit az országnak. A másik nézet szerint viszont a király belátta, hogy Magyarország önmagában képtelen ellenállni a töröknek, és ezért egy nagyobb, erősebb államra lenne szüksége, és felismerte, hogy a fejlődést a kelet-közép-európai personálunióban tudná megvalósítani, és így egy államszövetséget szeretett volna létrehozni, ez viszont az ő életében nem sikerült. Őt majd meglátjuk, hogy később a Habsburgok voltak képesek erre, akik tulajdonképpen aztán a jó 200 év múlva, mondjam így, a törököket is meg tudták állítani. Történészi vita tárgya volt az is, hogy a Mátyás által képített államszervezet az egy rendi monarchia vagy egy centralizált királyság volt-e, ami pedig a törvények fontosságát illeti rendkívül karakterisztikus, hogy a reneszánsz fogalom szerint a király nem szolgálja vagy eszköze a törvényeknek, hanem a törvény élén áll és uralkodik felette. Ezen kívül pedig egy nagyon fontos belpolitikai eseményre kell fényt vetíteni, és pedig azt, hogy mivel Mátyás, mint uralkodó, nem egy dinasztiának a leszármazottjaként szerezte meg a trónt, ezért ő állandóan azzal küzdött, hogy legitimálja uralkodását, és ennek következtében ugye történt meg a házassága is, és az egyik legfontosabb célja pedig az volt, hogy fiát, örökösét, Korvin Jánost, aki törvénytelen gyereke volt, hogy a hatalomra juttassa. Mátyás és a törökök közötti kapcsolat. elmarasztalták ugye az uralkodót, hogy Ausztria fele terjeszkedett, nem utolsó sorban, azt is szemére vették, hogy a császári koronát szerezte volna meg, illetve szerette volna megszerezni, és ezért elhanyagolta a török elleni küzdelmet és a keresztény Európa védelmét a muszlim világ ellen. Ez gyakorlatilag nem éppen így volt, ugyanis az a helyzet, hogy igen, Mátyás nagyon sokat foglalkozott Ausztriával, de ez tulajdonképpen egy önvédelem volt, ugyanis állandóan harcban állt Frigyessel, akitől ugye vissza is kellett szerezni a magyar szent koronát, ahhoz, hogy végül is királlyá tudják koronázni. Tulajdonképpen Mátyás rá volt kényszerítve arra, hogy állandóan az osztrák határokkal szemben, vagy a határ széllel szemben ő hadseregeket vonultasson fel, és tulajdonképpen megvédje Magyarország nyugati határait. Na most tudjuk azt, hogy az egyik legjobb védekezés a támadás, ezért volt ő tulajdonképpen egy ilyen állandó offenzívában a nyugat felé, és ennek következtében aztán sikerült is neki megvédenie a nyugati határokat. Azt is meg kell nézzük, hogy milyenek voltak a történelmi körülmények abban az időben Európában. Nagyon hamar kapcsolatba került ugye már az olasz városállamokkal, például Velencével, de viszont épp itt van a történelemnek a köpönyek forgatása, ugyanis Velence ahelyett, hogy a törökök ellen harcolt volna, ami keresztény állam, ez 1479-ben már békét kötött Velencével, és ezt tulajdonképpen Mátyás nem vette jó néven, és pirálta is a velencei köztársaságot. Azon kívül pedig volt egy másik dolog is, és pedig az, hogy a török támadás az mindig délről jött, tehát a román vajdaságokon keresztül, Havasalföldön főleg, és ezek a török támadások Havasalföldön keresztül elsősorban Erdélyt veszélyeztették. Ennek okán Mátyás többször Báthori István erdélyi vajdát, aki ugye köznemesi sorsból származott, és Kinizsi párt küldte a törökök ellen. Így például 1479. október 13-án Kenyérmezőnél Szászváros mellett Kinizsi Pál vezetésével a mátyási hadak hatalmas győzelmet arattak a csatában, itt állítólag 30 ezer török pusztult el. Mátyás többször megakadályozta a török seregeknek az osztrák területre való beáramlását, így például 1480-ban is ezt tette, amikor Bosnyákországban verte meg Kinizsi Pál vezetésével többször a magyar sereg a törököket. Mátyás nagyon sokszor határozottan fellépett a törökök ellen, többször viszont átengedte a törököket a területeken, hogy a török csatát vívjon az osztrákokkal, ezzel gyengítve őket. Egy nagyon érdekes fejezetről lehetne beszélni, és pedig arról, hogy Mátyás konfliktusba került például a pápasággal, de miért? A török birodalomban ugye II. Mohamed szultán 1481. május 3-án meghalt. Utóda pedig legidősebb fia, II. Bajazit lett, de az ifjabb fiú Csem, aki mellett egy másik párt, például a nagyvezér pártja gardoskodott, szerette volna az ifjút a szultáni trónra helyezni. Na most itt egy párharc kezdődött Bajazit és Csem között, és ez a fiatalabbik trónkövetelő egyelőbb Egyiptomba menekült, aztán majd Rodosz szigetére. Egy nagyon érdekes epizód van, mert itt Mátyás beavatkozott ebbe a trónkövetelési harcba, ugyanis Mátyás kijelentette azt, hogy neki unokatestvére ez a trónkövetelő, és ezt arra alapozta, hogy II. Murád szultán idejében nagyanyjának a testvérét elrabolták, és ez a leány bekerült a szultáni hárembe, és az ő fia volt II. Mohamed, tehát Bajazit és Csem apja. Ezért Mátyás szerette volna ezt a helyzetet kihasználni, és gyakorlatilag beavatkozni ebbe a történelmi eseménybe, hogy Csemet hatalomra segítse. Viszont az a helyzet, hogy Velence megakadályozta abban, hogy ez a trónkövetelő a budai udvarba kerüljön, végül is Bajazit nyerte meg ezt a versengést, és így aztán ő került a hatalomba. Később is Mátyás király ugye harcolt a törökök ellen, végül is ez az egész dolog abban csúcsosodott ki, hogy aztán miután Bajazid megnyerte ezt a trónkövetelési harcot, 1483-ban aztán Mátyás tulajdonképpen békét kötött a Bajaziddal, és fegyverszünetet ajánlottak egymásnak, amit persze Bajazid nem tartott be, már egy évre rá megint hadat indított Magyarország ellen, amit aztán Kinizsi Pál 1484-ben a Temesvár mellett megnyert, és itt megint nagyon megverte a törököket. Na most a másik dolog, amiről beszámolnék röviden, az az, hogy ugye Mátyás királynak nagyon fontos volt a mecénászi tevékenysége, tehát tulajdonképpen az ő idejében vonult be a reneszánsz a budai, meg a visegrádi udvarba, és az a sajnálatos csak, hogy ez a rövid periódus, ami egy nagy lendületet adott az ország fejlődésének, Magyarország fejlődésének, az csak 50 évig tartott, mert már következett aztán a Mohácsi vész, amikor tulajdonképpen a török elfoglalta Magyarországot, és akkor az a fejlődési, felfutási idő, ami gazdaságilag és kulturális szempontból nagyon fellendítette, és Európa egyik vezető államát tette Magyarországot, az nagyon gyorsan felszámolódott. Ismerjük azt, hogy Mátyás király udvarában, ugye a budai udvarról van szó, ilyen nagyon fontos építkezések voltak. Ezek tulajdonképpen folytatásai a Zsigmond-kori építkezéseknek, és az 1470-es években kezdődtek, amikor egy egész új épületkomplexumot építettek fel Mátyás parancsára, és gyakorlatilag ekkor elindult a reneszánsz mestereknek, olasz mestereknek a beáramlása Magyarországra. Nagyon fontos, amiről beszámoltam, a házasság a Beatrice királyleánnyal, mert akkor nagyon sok kultúrember és nagyon sok mesterember jött Magyarországra, akik hozzájárultak az országnak a fejlődéséhez, úgy építészetileg, mint kulturálisan. Ez későbbre is kivetítődik, ugyanis az a helyzet, hogy a királyi udvarban látott építészeti eredményeket, a reneszánsznak az építészeti újításait, azokat később a nemesi udvarok vették át, a nemesi udvaroktól átvették, aztán a püspöki paloták átvették, a templom építészet is, például ilyenkor jelentek meg a kazettás mennyezetek, amit Olaszországból ugye importáltak a budai visegrádi udvarokba, és ezek a kazettás mennyezetek aztán nagyon elterjedtek az erdélyi református unitárius templomokban.
Mérnök úr, köszönjük szépen az értékes információkat és a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek adásideje sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően minden pénteken, pontban éjféltől újra hallgathatják a kőbezárt múltunk szombatonként elhangzott műsorait. Perceken belül Ila Ildikó a rádiós rétessel jelentkezik. Következzen most a ma déli gondolatunk, Müller Péter, új világ kell, ahol az uralkodó eszme nem az érdek, hanem a szeretet lesz. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Az elmúlt fél órában Keresztes Gézát és a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.